ősi, bibliai tájak, vagy rafináltan kiszámított hatású mesterséges tere? Nehéz a döntés. Somos Miklós képei egyszerre a valóság, az idő kezdetétől őrzött emberi tudat és a csapongó fantázia szülöttei. Mindez a szürkék széles skálájával, itt-ott egy-egy tisztán csengő alapszínnel megfestve, és a meghívó kártyán a művész szavaival is alátámasztva. A bármikor lehetségest és a mindenkor érvényest szeretném megjeleníteni.
25 éve gyűjtöm már a magyar színház történet különböző vonulatait, és munkám közben rengeteg alkalommal találkoztam ilyen forgácsokkal, anekdótákkal, közöttük olyanokkal, amelyek még a legrégebbi generációhoz, Jászai Marihoz, Márkus Emiliához, vagy még régebben Blahánéhoz fűződnek, de zömében azokat dolgoztam föl a kötetben, amelyek már a 30-as évek, tehát a mi hozzánk közelebb álló nemzedék, Csortos, Latabár, Ponti Hanna, és hát sorolhatnám tovább. Rengeteg színész anekdóta van, nem mind valódi. Ezt az előszóban meg is írom, sokan hamisítják és hamisították a színész anekdótákat, kitalálták, megtoldották, megfejelték. Az eredeti alany, aki mondta már, nyilván bizonyára nem is ismerne rá. Én igyekeztem visszanyúlni az eredeti forráshoz, megtisztítani, és karaktert adni, visszaadni benne annak a figurának a személyét is, aki mondta. Egy alkalommal a 30-as években a Big Színházban egy fiatal színész elkésett a próbáról, és Csortos Gyulába ütközött, aki a színfalak mögött éppen téblábolt. Izgatottan kérdezte tőle, mester, elkezdték már a próbát, mire Csortos az ő csípős, hullánkos módján azt mondja, úgy hallom már, igen, a színészek nem a saját hangjukon beszélnek.
Ami engem leginkább izgatott a könyvben, az a hatalom természetrajza. Orwell szerintem egy modern görög mitológiai történetet írt arról, hogy milyen tragédiákhoz vezetett, ha a hatalom egyetlen kézben összpontosul. És ez a kéz nem engedi lélegzethez jutni a szabadságot. Ne felejtsük el, hogy ő ezt 1948-ban írta, nem sokkal azután, hogy a világ túljutott a fasizmus okozta sokkon. S habár ő szocialistának vallotta magát, mégis félt a baloldaliság olyan veszélyeitől, mint a hamis romantika, hogy minden, ami szocialistának mondja magát, tényleg humános. Miközben forgattunk, arra is rájöttem, mekkora ereje van a televíziónak a propaganda terjesztésében.
Mikor készítette ezt a filmet? Pont 1984-ben?
Igen, és ez egy csodálatos év volt. Mert még mások csak egyszer élték meg, én kétszer. Orwell helyett is. Például a november 5-én játszódó jelenetet teljesen véletlenül pont november 5-én vettük fel. Nem terveztük, mégis így jött össze.
Tud más szocialista országról is, ahol játszani fogják az 1984-et?
Egyelőre nem, csak Magyarországon. Viszont már tárgyalok a Szovjetunióval, hiszen ott már folyóiratokban olvashatják a könyvet, úgyhogy talán közel állunk a film forgalmazásához is.
Ha lenne lehetősége most 1988-ban újra megcsinálni az 1984-et, mit tenne másképp?
Nos, jó néhány kritikát kaptam azért, mert túlságosan hűen követtem a könyvben megírtakat. Ezért a film tényleg nagyon súlyosra sikerült. Túlságosan súlyosra. Talán egy kicsit oldanék rajta. Talán.
Eredetileg a nagyértékű, természetvédelmileg védett famatuzs elemek gyógyítására találták ki a mozgatható, különféle helyekre szállítható tomográfot, csak hogy akik tervezték, technikai szakemberek.
Fizikus vagyok, nem sokat értek a fákhoz. Szerencsére Magyarországról megkerestek bennünket, hogy dolgozzunk együtt, ezért jöttünk el Sopronba. Most már nem csak a készülék vizsgázik, hanem a két tudományág, fizikusok és biológusok együttműködése is.
A Környezetvédelmi Minisztérium megbízásából a Soproni Egyetem most arra kíváncsi, vajon mi másra alkalmas a készülék. Az esetleges technikai változtatások érdekében együttműködőként a Budapesti Műszaki Egyetem is jelentkezett. A jövő talán a fagazdaságoknak kínál egyedülálló lehetőségeket.
Ami a legfontosabb, vetnivaló lesz elegendő az idei ősszel és a jövő tavasszal is, esetleg nem ott, nem az és nem annyi, ahol, amit és amennyit a kiskert tulajdonos keresni fog. Ez kicsit talányosan hangzik így, egyszerűen arról van szó, hogy megkezdődtek ugyan a vetőmag kiszállítások, de például ahhoz, hogy a Dél-Dunántúl mind a 600 üzletébe eljusson az ültetnivaló, bizony jó néhány hétre szüksége van a vetőmag vállalat dombóvári központjának. Újdonság, hogy az idei ősztől már kaphatók a jövő tavaszi vetőmagok. Ezt eddig a készletezési és elszámolási rendszer bonyolultsága nem tette lehetővé legálisan. Épp ideje volt hát a változtatásnak. Kellemetlen, hogy kissé feljebb kúszott az úgynevezett egységáras csomagok ára, amit a legtöbben vásárolnak. Sőt, ez az ár az idei szezontól szabadabban mozog, hiszen a kereskedőknek nem kell kötelezőnek tekinteniük a vetőmagvállalat által a zacskókon feltüntetett, úgynevezett javasolt árat. És még egy jó tanács. Aki a különlegességekre, a kistermelőknek szóló rádió és tévéműsorokban ajánlott újdonságokra, mondjuk fekete gyökérre, téli sarjadékhagymára vagy mángoldra vadászik, ne a kisüzletek polcai matasson, legjobb, ha igényeivel a vetőmagvállalat nagyobb boltjait keresi fel.
Ismét egy új korszak kezdődik, s talán az eddigieknél több sikert hoz majd a kiskunhalasi kötött tárugyár életében. Mert mi tagadás, az egykor nagy reményekkel induló zöldmezős beruházás állami kötött tárugyárként nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Majd megvette a Skála, de a tulajdonos változás sem hozott átütő eredményeket. Néhány hónapja szemelte ki magának az újonnan alakult Lévi Strauss Budapest Kft., a farmerruhákat gyártó, termeltető és értékesítő amerikai magyar vegyes vállalat. 5000 négyzetméternyi üzemcsarnokot bérbe vett, leválasztott belőle, felszerelte a ma ismert legmodernebb technikával, és 3 hónapja beindította a próbaüzemet. Itt most csak különböző fazonú nadrágokat gyártanak, de a 4 magyar alapító partner, a Centrum, a Meteor, a Tritex és a Skálatex leányvállalat már megszervezte a pólók, a jackik és a szoknyák hazai gyártását is. A kiskunhalasi próbaüzem várakozáson felül jól sikerült. A 11,34 perces megszabott normaidő helyett ma már 8 perc alatt készül egy nadrág. Holnaptól már folyamatosan és hivatalosan is megkezdődik a termelés az üzemben, melynek 150 dolgozójából mindössze 5 fős az adminisztratív személyzet. Ma mindannyian együtt ünnepeltek. A cég európai igazgatója, kelet-európai vezetője, az amerikai nagykövet részvételével avattam a fel Cseh József ipari miniszterhelyettes a Lévis új magyar üzemét.
A dal szüli az énekest. E babicsi gondolat alig, ha nem igaz, Bartos Endre művészi hitvallására is, mert őt magát is megteremtik művei, hisz ő maga is megjelenik a plakettekben megmintázott arcmások mögött. Művészek, orvosok, Nobel-díjasok és a történelem jeles alakjai tűnnek fel bronzba vésett munkáin. Ezek a líraian, drámai sűrítésű arcmások felidézik az ábrázolt személyek személyiség jeleit is, legyen az Hippokrátész, Mozart, Pázmány vagy IV. Mohamed. Egy nevezetes esemény is kapcsolódik Bartos Endre kiállításához. Az aradi vértanok plakett sorozatát, amelyet dr. Vas Zoltán főorvos támogatásával készíthetett el, október 6-án a városnak adományozza egy társadalmi összefogással készülő emlékmű javára. Bartos Endre plakett és éremkiállítása október 9-éig tekinthető meg Baján a Szakszervezeti Művelődési Házban.
Yeah. Egy kicsit szkeptikus vagyok, amikor a robottechnikáról hallok, mert az én képzeteimben ez a programfizetőkön is megjelenített robot szerepel. Ugyanakkor, hogyha elmegyünk egy ipari üzembe, azt mondják, hogy íme egy robot, és egy-két munkafázist tud végezvinni. Mitől robot a robot?
Hát a robot egyfelől elveszi az embertől a munkát, másrészt átvállalja az embertől a munkát. Nagy termelékenységgel, pontosan, gyorsan csak a robot tud dolgozni, és ezért törekszünk arra, és a világban mindenütt, hogy nagy termelékenységű, rugalmas gyártórendszerekkel helyettesítsük az ember munkáját. Ami persze nem olcsó dolog. Fölmerül azonban az, hogy milyen munkát végeznek akkor már helyette az emberek, és ezért nem mindig fogadják szívesen az emberek a robotokat, ha megjelennek a munkahelyeken.
Mivel tudja ajánlani a robotokat a termelővállalatok számára?
A robot pontos, precízen dolgozik, finom megmunkálást fegyelmezetten el tud végezni, és hát végső soron mondhatni azt is, hogy a robot nem tagadja meg a munkát, dolgozik.
A rutinosabb, már bevezetett vállalatok a vásári tapasztalatok szerint új ötletekkel próbáltak betörni a világpiacra. Láttunk itt babakrém családot, amely például attól lett világszabadalom, hogy előállítói felismerték, a zsenge zöldborsó hüvelyéből kiváló hatóanyag nyerhető. Mások olyan bőrt mutattak be, amelynek előállításakor a világon először nem használnak fel krómot, így a termék olcsóbb és egyben gyártása is környezetkímélőbb lesz. Nem gyárt újat, de sokkal többet tud előállítani ezentúl néhány textilgyár. Legalábbis azok, akik idén már számítógéppel tervezik és szabják a ruhákat. S hogy egy kereskedő hogyan próbálja követni a piaci igényeket?
Sok területen megtörtük a monopól helyzetet. Talán példának említhetném, hogy az egyik egységünk, egyik vállalatunk paprika őrleményt készít és hoz forgalomba, ami korábban állami monopólium volt, vagy akár a Skála grill láncot említhetném, ahol aranyékszereket felvásárol és értékesít, ami korábban szintén állami monopólium volt. Tehát minden olyan területen kezdeményezünk, ahol újat, többet lehet a vásárolónak nyújtani.
A hajdúsági kisközség lakóinak szeretetteljes ragaszkodása a szabadságharc emlékéhez nem új keletű, hiszen 1898-ban a fél évszázados évfordulón nagyszabású ünnepségen emlékeztek a nagy időkre, és az egyik korabeli krónikás feljegyezte, hogy az egész hatalmas tömeg zenekísérettel a Kossuth nótát énekelve a csörgős malom helyén lévő forráshoz ment, ahol minden öreg honvéd egy-egy emlékfát ültetett. A szolváti honvédek közül akkor még 26-an életben voltak a 69-ből. Persze ez a 69 tulajdonképpen 70, mert a község történelmének minden tudója, Diószegi Lajos nyugdíjas pedagógus kiderítette, hogy a faluból egy női résztvevője is volt a szabadságharcnak. Bizonyos Szalóki Zsuzsánna, aki kényszerűségből Gál Lajos néven vett részt a harcokban. Így az emlékoszlopon is kettős néven szerepel. A bátor hajdúszovati önkéntesek kétségkívül leghíresebbje Kis Gábor honvéd tizedes, aki a szabadságharc 18 csatájában vett részt.
A tervezetnél egy héttel később kezdődött a kampány a Szerencsi cukorgyárban. Ennek oka, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt nem tudták időben kezdeni a répa betakarítását. De ez csak a kisebb baj. A nagyobb gondot az jelenti, hogy a répa cukortartalma rendkívül alacsony. Ahogy a szaknyelv fogalmaz, szabványon kívüli, még az ipari répa a cukor százalékát sem éri el. Ennek velejárója, hogy jelentősen növekednek minden bizonnyal a cukor előállítási költségek, hiszen sokkal több répát kell feldolgozni ahhoz, hogy tervüket teljesíteni tudják. Az alacsony cukortartalom miatt kevesebb pénz jut a termelőknek is. Ezért a Szerencsi gyárban úgy határoztak, hogy az országos átlagtól eltérően nem csökkentik 3,5%-kal a felvásárlási alapárat. Ezzel akarják elérni, hogy termelőik Borsod, Hajdú és Szabolcs megyében jövőre is megmaradjanak.
Koala, a világ lustája. Röhög is rajta a kukubara, a röhögő madár, ami legalább annyira nemzeti, mint a kenguru. No, de az igazi a koala filozófiája. Lustán a világba bámulni, kábító levelet rágni és aludni. Aztán a döntő pillanatban kapaszkodni. Persze, kapaszkodni anyuba is jól lehet. Apropó kicsi. Ez az erszény, mintha egy kicsit kicsi lenne a kicsinek. A papagájt mindez persze nem érdekli, magával és a kajával törődik csak. Nem úgy, mint a közösségi életet élő kis pingvinek, akik minden nap este hét körül több száz kilométer leúszása után Phillip Islandon gyülekeznek. Bevárják a többit, majd totyogás. Irány a parton levő fészek.
Múlt heti jelentkezésünk óta 107 betörést követtek el csak a fővárosban. 62 lakásba hatoltak be. E heti helyszínünk a Pesti út 160-ban van.
Lakótelepi felső emeleti lakásban vagyunk. A behatolás ajtófeszítés. A feszítési nyomokat a zárnál, a két zárnál, ami biztonsági volt, a két zárnál láttuk és találtuk. Nagy a dúlás, nagy a rendetlenség, a helyzet tipikusnak is mondható.
Ön az egyik múltkori adásban azt mondta, hogy ha két zár van az ajtón, az már majdnem teljesen biztonságos.
Mondtuk, hogy egy zár nem zár, itt két zár is volt, mégis behatolt a tettes. Hát ez azért volt lehetséges, mert belülről a zárak nem voltak megerősítve, engedtek, sőt szétestek. Így azt tudnánk tanácsolni, hogy ilyen esetben a zárakat, ha belülről zsanérozzák, megerősítik, vagy az ajtót teszik biztonságosabbá, akkor talán elkerülhető az ilyen eset ismétlődése.
Nagyobb volt a füstje, mint a lángja, a szó szoros értelmében is. A kőbányai gyógyszerárugyár leendő injekciógyártó üzeme gyulladt ki. Leendő, hiszen még nem az övék, csak az ő területükön van. Most építik. Persze a 3-4-9-kor riasztott tűzoltók nem tudhatták, mekkora a baj. Így nagy erőkkel 21 tűzoltóautóval vonultak ki. Végül is 20 perc alatt eloltották a tüzet. Ennek ellenére mintegy 1500 négyzetméter, ahogyan mondják, tetőhéjazat leégett.
Semmiféle vegyipari tevékenység a munka jellegéből adódóan nem folyik, tehát mérgező anyag nem kerülhetett a levegőbe. És ebből következően vegyipari mérgezésen fordult elő, és örömünkre szolgált, hogy a tűzoltásban résztvevő kollégák közül senki nem sérült meg, tehát elsősegélynyújtásban sem kellett senkit részesítenünk.
A kár körülbelül 2 millió forint.
Közel 5000-en abba hagyták, 2000-en pedig szüneteltetik az ipart a fővárosban. Főleg cipészek, asztalosok, kőművesek, villanyszerelők és kiskereskedők. Képviseleti szerveik már évekkel ezelőtt jelezték. A szabályozók, a működési feltételek változtatása rossz irányba hat.
Ezért tehát itt most annyit szeretnék mondani a saját vezetőségem, aki az budapesti vezetőségem nevében, hogy a főváros ellátása ügyében innentől kezdve mindenféle felelősséget elhajítunk magunktól. Olyan sokszor is, hogy egyértelműen jeleztük ezt a problémát, hogy továbbá nem vagyunk hajlandóak semmiféle felelősséget ezekben vállalni.
A vitában a legerősebb indulatokat a könyvezetési és nyilvántartási kötelezettségek váltották ki. Amit most önök látnak, az egy szikvízkészítő kisiparos féléves termése. De gondot okoz az ellenértékadó, az állami vállalatok gyakori fizetési elmaradásai, és természetesen a nyereség nagy részét elvonó adózás is. Összegezve egy felszólalótól.
A Fogyasztók Országos Tanácsának ma nagyon nagy hangsúlyt kéne ahhoz arra helyezni, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy nem lesz a fogyasztónak mit fogyasztania. És nem azért nem lesz, mert a kisiparos kiskereskedő bedobja a törő között, meg elmegy az árnyék szférába, hanem mert elküldik oda.
Viszonylag gyenge kezdés után egyre jobban játékba lendült férfi kézilabda csapatunk. Csoportunkban Dél-Korea végzett az első helyen, a második helyért a mieink az NDK ellen léptek pályára. Rendkívül izgalmas mérkőzésen az utolsó pillanatokban dőlt csak el, ki lesz a győztes.
17-17-nél Iváncsik beindul. Gyurka megy a kapu felé, Gyurka fönt és belövi! Belövi Gyurka! 18-17 a javunkra is, iszonyatosan hosszú, 37 másodperc még. Előre jön a kapus is, és hoppa, mit védtél? Mit védtél? Vége! Honnan jöttetek vissza? A világ csodája Adorján! Az öreg és Hoffman dobálják. Föltámadt a férfi kézilabda csapatunk, és a bronzéremért mérkőzhet majd.
A bronzéremért csapatunk szombaton Jugoszláviával játszik. Kajakkenuban valamennyi hajóegységünk tovább jutott a mai 6 középdöntőből. Kőbán Rita kajak egyesben másodikként, kettesben Mészáros Erika Rakusz Évával elsőként jutott a döntőbe. Kajak egyesben Gyulai Zsolt és Szabó Attila révén voltunk érdekelve.
Nincs különösebb jelentősége. Jelentősége annak van, hogy Gyulai láthatóan jó evezéssel, különösebben nagy erőfeszítés nélkül az egyes hajó jön be harmadik, másodiknak és a hatos harmadiknak. Tehát Szabó Attila, Gyulai Zsolt mögött Szabó Attila és Michael Herbert Egyesült Államok.
Kajak kettesben Ábrahám Attila és Csipes Ferenc alkotja csapatunkat.
Nagyon könnyen, szépen evezve, egész gyönyörű stílusban, első helyen jó hajóhosszal, volébe kicsit megnyújtja, és második helyen hozza be az NDK hajót. Első magyar, második az NDK, harmadik pedig a négyes pályán az Egyesült Államok hajója lett.
Kenu 1-es 500 méteren döntőbe jutott Szabó Attila, valamint a sarusi kis vaskuti kenu kettősünk is. Vívásban két számban is reménykedhettünk. Női tőrcsapatunk először 9-5-re legyőzte az Egyesült Államokat, de a döntőbe jutásért 9-3-ra alul maradtak az olaszokkal szemben. Mindhárom győzelmünket János és Zsuzsa szerezte, a többiek sajnos egyet sem. A bronzéremért vívott találkozón viszont ismét ragyogóan vívtak a lányok, és 9-2-re legyőzték a szovjet csapatot. Kardozóink simán vették az első akadályt, 9-2-re legyőzték Bulgáriát, majd 9-4-re Franciaországot, és a legjobb 8 közé jutottak. A mai atlétikai versenyek közül a 200 méteres síkfutás döntője volt a legizgalmasabb. Carl Lewis távolugrásban győzött, és Johnson dopingbotrányát követően a 100 méteres síkfutás aranyérmét is átvehette.
Első rajtra jó. Nagyon kezd. Lewis is, Christy is, Deloach is. Deloach jobbat futott a elődöntőben, és 120-nál vezet, és jön Carl Lewis, és jön Limport Christy. Carl Lewis van az élet. Deloach van az élet! Deloach az olimpiai bajnok! 19-76. Carl Lewis megverték egy olimpiai döntőben. A négyet már nem tudja hozni, hármat még hozhat.
Teniszben a svéd Edberg ellenfele a csehszlovák Mecsír volt. Az ötödik döntő játszmában most Mecsír adogat. Játszmában 5-2-re vezet Mecsír. Adogatása után Edberg ügyesen tartja hátul a labdát. Mecsik ismét egyenes elütéssel próbálkozik, rövidítés. Edberg azonban ezt ügyesen hárítja és javít. Az utolsó pillanatok, az utolsó labda következik, ismét Mecsik adogat. Edberg az adogatást alárak röviden tudja visszaütni, Mecsik elüt mellette, 6-2-re győz, és a döntőben Tim Mayott az ellenfele.
A Szovjet Központi Bizottság váratlanul holnapra meghirdetett plénuma alapos meglepetést keltett moszkvai sajtókörökben is. A mai külügyi sajtóértekezleten Vagyim Perfiljev helyett... A Szovjet Központi Bizottság váratlanul holnapra meghirdetett plénuma alapos meglepetést keltett moszkvai sajtókörökben is. A mai külügyi sajtóértekezleten Vagyim Perfiljev helyettes szóvivő megerősítette, hogy elsősorban a központi pártaparátus drasztikus csökkentése és a szovjet párt belső reformja szerepel az ülés napi rendjén.
A plénkeren felül némi segítséget is jelenthet a pénzügyi gondokkal küzdő világszervezet számára a békefenntartó erők költségeinek fedezéséhez.
A Szovjetunióban növekszik a belső emigránsok száma. Igaz, ezek az emberek nem lelkiismereti, hanem nemzetiségi okokból váltak hazátlanná hazájukban. Mindenről a Pravda mai száma tudósít, leszögezve, hogy a Karabakh konfliktus igazi kárvallottjai azok az azerbajdzsánok, akik az atrocitások miatt váltak hajléktalanná. Az újabb zavargások miatti félelemből egyre többen menekülnek el lakóhelyükről, írja a Pravda. A szovjet televízió tudósításaiból kiderül, hogy egyes helyeken katonai konvojok védelme alatt történik a kiürítés. A menekültek problémáit súlyosbítja, hogy a régi lakóhelyük szerinti bejelentő miatt az új helyszínen nem tudnak munkába állni. A konfliktus elhúzódása esetén tömeges menekült problémával kell szembenéznünk, írja mai számában a Pravda.
A Magyar Alumíniumipari Tröszt nemzetközi berkekben ismert nevén a Hungalu tatabányai gyárának igazgatója, Garasos Ferenc, és a partner, a Bartgesellschaft ügyvezető igazgatója, s egyben tulajdonosa Wolfgang Bartur aláírásával megpecsételt alapító okirat szerint 3 millió forintos alaptőkével indul a társaság, amely 51%-ban magyar tulajdon lesz. A másik 49%-ot a gépek, az alapanyagok, a gyártási eljárás és a titkos recept formájában adja az osztrák partner. A titok ezeknek a néhány grammostól az 1 kilósig terjedő 6-10-12 komponensből álló tablettáknak az összetételében van elrejtve. A mostanában, hogy Borsosáron eladható alumínium gyártásához pedig nélkülözhetetlenek. Egy tonna primér alumíniumból ugyanis olvasztáskor 20-30 kg eloxidálódik, megsemmisül, ha csak megfelelő mennyiségű és minőségű sókeveréket nem adagolunk hozzá. Ha igen, akkor mindez megmenthető. Egyúttal befolyásolható az alumínium tisztasága, és ezáltal a minősége is. Ennek a picinke, mindössze 10 fővel dolgozó és évente 30 millió shillinges forgalmat lebonyolító osztrák üzemnek a korszerűbb hasonmása egy hónap múlva már dolgozik Tatabányán. Magyarország eddig ezeket a fémtisztítósókat csupán tőkés importból, legnagyobb részt éppen a Bárt cégtől vásárolta évente több százezer dollárért. A vegyes vállalat ezután tehát forintért fedezi majd az itthoni igényeket, sőt, a termékek egy részét a partner visszavásárolja. Hogy mi ebben a bolt az ő számára, arra Wolfgang Bartur elmondta. A Hungalu nagyon megbízható partnernek bizonyult a 12 éves üzleti kapcsolat során, amely nem csupán a kereskedelemben merült ki, hanem számos fejlesztési kísérletet is Tatabányán végeztetett el. De ez csupán egy kis piac, és ő most már távolabb. A szocialista országokban ilyet nem gyártanak. S ő abban bízik, hogy a magyarországi vegyes vállalat révén talán könnyebben talál utat a nagy KGST piacra. Miért döntött úgy a Nemzeti Bank, hogy október 4-től megszünteti a dinárbanki egy árfolyamjegyzését?
A dinár értékváltozása olyan mértékűvé vált, amely árfolyamjegyzéssel már követhetetlenné vált.
Ha én utaznék Jugoszláviába, milyen valutában válthatom ki a pénzt, amit vinni szeretnék?
Konvertibilis valutában és jugoszláv dinár csekkben.
Teszem azt, én a kapott nyugat-német márkámat mondjuk ott kénytelen vagyok Jugoszláviában beváltani, és ott dinár bankjegyet kapok érte, ami megmarad, azzal mit tudok itthon csinálni?
Ha a dinár bankjegy eredetét valutakiviteli engedéllyel tudja igazolni, akkor a valuta eladása felhatalmazott szerve maradt dinár bankjegyeket visszavásárolják. Azt elmondanám, hogy az állampolgároknak bizonyos árfolyamveszteséggel számolni kell. Célszerű úgy gondoskodni a beváltott pénz elköltéséről, hogy lehetőleg minél kevesebb dinár bankjeggyel térjen vissza a kiutazó.
Zettel zugesteckt bei einer Sitzung, sehr herzlich.
Da Blecher ich mich hier verabschiedet.
azt von innen gehört.
Őszinte beszélgetünk.
Aber wir hatten ein offenes, ehrliches Gespräch.
Diesen müssen Sie für mich auch aufheben.
Egy kicsit néhány problémát az én számomra is tartogatnia kellene.
Nicht schon alles mitkommen.
Lokátorosként, tehát aki tulajdonképpen a radarokat felügyeli, egyedül ön kapott április 4-e érdemérmet. Azt mondják, hogy ez egy olyan munka, ami éjjel-nappal állandó feszültséggel jár.
Igen, mi légi határőrök vagyunk, és nekünk minden repülőgépet, ami a légtérben, vagy repülőeszközt fel kell deríteni, tehát olyan repülő nem mehet el, amit mi ne látnánk, tehát sértetlenül nem lépheti el az ország határt. És ez éjjel-nappal 24 órás készültségi szolgálatban látják el a katonáink.
Mondja, hogyha ön hétvégén mondjuk vendégségbe megy a feleségével, akkor ott is csöröghet a telefon.
Csöröghet, mindig csöröghet. Mindenkor a parancsnok távol létéről a helyettesnek tudni kell, hogy hol találja meg adott eset.
Önt igazán már többször akarták magasabb beosztásba helyezni, de mindig nemet mondott.
Ismerem a belvárost, ismerem a kerületet az ő részemre, és főleg ez a terület, ez a bűnüldözés, bűnmegelőzési terület. Én addig nem álltam meg, még az elkövetőt nem tudtam felderíteni, szóval ez szenvedélyemmé vált. Nagyon sokan a belvárosban lévő bűnözők is, vagy a bűncselekményt elkövető személyek is ismernek.
Mondja, én a legközelebb a Váci utcában szembe köszönök önnel, akkor a kollégái már feltételezhetik, hogy büntetett előéletű vagyok, nem?
Hát talán mondhatom így is.
Ennek komoly tartalmi eleme van. Tehát ne egy kaptafára gyártott sablon emberek legyenek a vezetők. Vagy ne legyen másképp gondolkodás közöttük és egyforma beszéd. Mert erre rájön a pártagság. Mi zavarja a pártagságunkat, hogyha a munkamegosztás rossz a vezetőink között? Hogy az egyiknek az a funkciója, hogy védje a politikát, a másiknak meg az a funkciója, hogy támadja a hatalmat. Akkor azt hiszi a pártagság, hogy a vezetőink egyike vagy másika azért van a vezetésben, hogy koalíciós politikai bizottságunk legyen. Így érzékeltem én legalábbis a fővárosban a hangulatot. De nagyjából így érzékelte a központi bizottság is. Már tegnap kaptam érzékelést arról, hogy nem érti a tájékoztatást a pártagság, már ugye mindig így jön a tájékoztatás, hogy a pártagság, hogy mi az, hogy a központi bizottság ülésének az első fele a visszarendeződés volt, a másik fele a kiigazodás. Ezt a megnyilatkozást én se értem. Tehát ez hozzátartozik ahhoz, hogy az egyéni arc, Szűrös Eftársnak a nyilatkozata. Hát, hogy ne legyen itt két hely. Tehát nem a Lukács Eftárs nyilatkozatáról volt szó. Szóval én ott ültem a központi bizottság ülésén. Visszarendeződést az első felében, reformot a másodikban nem érzékeltem így. Tehát azt érzékeltem, hogy a felszólalók egy részében több volt az aggodalom, de az még talán nem visszarendeződés. Az a párbeszéd folytatásának a szükségessége központi bizottságon belül is, és itt is. Ezért helyeslem azt a döntést, amit meg is szavaztam, hogy a politikai bizottság tűze napirendjére a vezető pártiségviselő közszereplésének helyzetét. Egyébként ilyen vitánk volt már a politikai bizottság ülésén bizonyos kérdésekről, nem is egyszer az elmúlt hetek során. Magában a vezetésben én testületi ülésből nyert tapasztalataim alapján is.
Divatba jött beszélni róla. Most aztán mindent lehet mondani. Nagy formátumú, tömeggyilkos, közönséges bűnöző, ázsiai despota. Ez lett az egykori félistenből, a népek bölcs tanítójából, a győztes hadvezérből. De valójában ki is volt ő? A ma bemutatott könyv két szerzője szerint milyen volt Sztálin? Ki volt Sztálin?
Nagyon nehéz röviden válaszolni erre a kérdésre. Bennünket nem egyszerűen Sztálin személyisége érdekelt, hiszen arról nagyon sok klisé van forgalomban. Sztálin személyisége, jelentősége csak úgy fejthető meg, ha beillesztjük őt magát az ösztöntemi folyamatba. Tulajdonképpen a 80-as évek elején kezdtük meg, nem csak Sztálin, hanem az októberi forradalom vezérkarának életrajzi feldolgozását.
Igyekeztünk objektív képet rajzolni.
Lehet egyáltalán, mert azért még ez nem olyan nagy történelmi távlat.
Hát meg kell kísérelni.
Sztálinról nincsen magyar életrajz. Ez az első Sztálin magyar életrajz. Ez nyilván egy csomó gyengeséggel is fog járni. Kísérleteztünk bizonyos értelemben, nyilván a későbbi Sztálin.
A Szovjet Központi Bizottság váratlanul holnapra meghirdetett plénuma alapos meglepetést keltett moszkvai sajtókörökben is. A mai külügyi sajtóértekezleten Vadim Perfiljev helyettes szóvivő megerősítette, hogy elsősorban a központi pártaparátus drasztikus csökkentése és a szovjet párt belső reformja szerepel az ülés napi rendjén. A plénum összehívásának ténye nem utolsó sorban azért érdemel figyelmet, mert a tervezett átalakításokról alig 3 hónappal ezelőtt, a 19. pártkonferencián már döntés született. Igaz, a Mihail Gorbacsov által akkor meghirdetett javaslatok annyira újszerűek az itteni politikai közvélemény számára, hogy azóta is a viták középpontjában állnak. Nem kizárt, hogy most a megvalósítás konkrét módszereiről döntenek a Szovjet Központi Bizottság holnap kezdődő ülésén.
Az úgynevezett kék sisakosok vagy kék sapkások legfőbb feladata konfliktusokat elsimítani, békemegállapodások betartása felett őrködni, mégpedig fegyvertelenül. Az ENSZ fegyverszüneti ellenőrző szervezete éppen 40 éve alakult, és keretében azóta 14 esetben hoztak létre békefenntartó csapatokat, amelyek Koreától Kongóig, Dominikától Pakisztánig teljesítették könnyűnek egyáltalán nem mondható feladatukat. A világszervezet jelenleg is 7 helyen állomásoztat ilyen csapatokat. A legtöbb szó persze már évek óta a libanoni felügyelő erőkről esik, amelyek szinte az 1948-as megalakulás óta folyamatosan látnak el feladatokat a közel-keleti térségben. Megbízatásuk mindig fél évre szól, amit szükség esetén meg lehet hosszabbítani újabb 6 hónapra. A legújabban felállított ENSZ megfigyelői csoportnak 15 magyar tagja is van, az iraki-iráni fronton. A Nobel-bizottság mostani kitüntetése tehát rájuk is vonatkozik, az ő munkájukat is elismeri. A díjjal egyébként az idén 350 000 dollár jár, ami az erkölcsi sikeren felül némi segítséget is jelenthet a pénzügyi gondokkal küzdő világszervezet számára a békefenntartó erők költségeinek fedezéséhez.
A Szovjetunióban növekszik a belső emigránsok száma. Igaz, ezek az emberek nem lelkiismereti, hanem nemzetiségi okokból váltak hazátlanná hazájukban. Mindenről a Pravda mai száma tudósít, leszögezve, hogy a Karabakh konfliktus igazi kárvallottjai azok az örmények és azerbajdzsánok, akik az atrocitások miatt váltak hajléktalanná. Az újabb zavargások miatti félelemből egyre többen menekülnek el lakóhelyükről, írja a Pravda. A szovjet televízió tudósításaiból kiderül, hogy egyes helyeken katonai konvojok védelme alatt történik a kiürítés. A menekültek problémáit súlyosbítja, hogy a régi lakóhelyük szerinti bejelentő miatt az új helyszínen nem tudnak munkába állni. A konfliktus elhúzódása esetén tömeges menekült problémával kell szembenéznünk, írja mai számában a Pravda.
A magyar alumíniumipari tröszt nemzetközi berkekben ismert nevén a Hungalu tatabányai gyárának igazgatója, Garasos Ferenc, és a partner, a Barth Gesellschaft ügyvezető igazgatója, s egyben tulajdonosa Wolfgang Barth úr aláírásával megpecsételt alapítóokirat szerint 3 millió forintos alaptőkével indul a társaság, amely 51%-ban magyar tulajdon lesz. A másik 49%-ot a gépek, az alapanyagok, a gyártási eljárás és a titkos recept formájában adja az osztrák partner. A titok ezeknek a néhány grammostól az egy kilósig terjedő 6-10-12 komponensből álló tablettáknak az összetételében van elrejtve. A mostanában oly Borsosáron eladható alumínium gyártásához pedig nélkülözhetetlenek. Egy tonna primér alumíniumból ugyanis olvasztáskor 20-30 kg eloxidálódik, megsemmisül, ha csak megfelelő mennyiségű és minőségű sókeveréket nem adagolunk hozzá. Ha igen, akkor mindez megmenthető. Egyúttal befolyásolható az alumínium tisztasága, és ezáltal a minősége is. Ennek a picinke, mindössze 10 fővel dolgozó és évente 30 millió shillinges forgalmat lebonyolító osztrák üzemnek a korszerűbb hasonmása egy hónap múlva már dolgozik Tatabányán. Magyarország eddig ezeket a fémtisztítósókat csupán tőkés importból, legnagyobb részt éppen a Bárt cégtől vásárolta évente több százezer dollárért. A vegyes vállalat ezután tehát forintért fedezi majd az itthoni igényeket, sőt, a termékek egy részét a partner visszavásárolja. Hogy mi ebben a bolt az ő számára, arra Wolfgang Bartur elmondta. A Hungalu nagyon megbízható partnernek bizonyult a 12 éves üzleti kapcsolat során, amely nem csupán a kereskedelemben merült ki, hanem számos fejlesztési kísérletet is Tatabányán végeztetett el. De ez csupán egy kis piac, és ő most már távolabbra tekint. A szocialista országokban ilyet nem gyártanak, s ő abban bízik, hogy a magyarországi vegyes vállalat révén talán könnyebben talál utat a nagy KGST piacra. Miért döntött úgy a Nemzeti Bank, hogy október 4-től megszünteti a Dinár bankjegy árfolyamjegyzését?
A dinár értékváltozása olyan mértékűvé vált, amely árfolyamjegyzéssel már követhetetlenné vált.
Ha én utaznék Jugoszláviába, milyen valutában válthatom ki a pénzt, amit vinni szeretnék?
Konvertibilis valutában és jugoszláv dinár csekkben.
Teszem azt, én a kapott nyugatnémet márkámat mondjuk ott kénytelen vagyok Jugoszláviában beváltani, és a dinár bankjegyet kapok érte, ami megmarad, azzal mit tudok itthon csinálni?
Ha a dinár bankjegy eredetét valutakiviteli engedéllyel tudja igazolni, akkor a valuta eladása felhatalmazott szervek a megmaradt dinár bankjegyeket visszavásárolják, azt elmondanám, hogy az állampolgároknak bizonyos árfolyamveszteséggel számolni kell. Célszerű úgy gondoskodni a beváltott pénz elköltéséről, hogy lehetőleg minél kevesebb dinár bankjeggyel térjen vissza a kiutazó.
Zettel zugesteckt bei einer Sitzung. Sehr herzlich.
Lecher ist Meschelfarbot.
Oft von Ihnen gehört.
Aber wir hatten ein offenes, ehrliches Gespräch.
Diesen müssen Sie für mich auch aufheben.
Mehr Probleme hat es nicht,
haben wir alles mitkommen.
Lokátorosként, tehát aki tulajdonképpen a radarokat felügyeli, egyedül ön kapott április 4-e érdemérmet. Azt mondják, hogy ez egy olyan munka, ami éjjel-nappal állandó feszültséggel jár.
Igen, mi légi határőrök vagyunk.